Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, misszői lelkész úrral, Jánossal beszéltem, és őt kértem meg, hogy ha már itt van, akkor ne engem hallgasson a gyülekezet, hanem örülnénk, hogyha a vendég igehirdetői szolgálatot vállalna, és hát a gyülekezetet megkímélnénk legalább egy vasárnapra tőlem. De aztán János azt mondta, hogy ő pont fordítva gondolkodik, ő szeretné, hogyha azok, akik vele jöttek, azok hallgatnának engem, vagy hallgatnának mást. Úgyhogy így belecsöppentek a kedves testvérek egy hosszú hónapok óta tartó sorozatba. Tudnélik, a királyok korát vesszük, és kezdtük bírák korának a befejezésével. Ne ijedjenek meg a mieink, nem fogom most azt a több hónapos sorozatot végig ismételni. Csak annyit, hogy betekintést nyerhessenek itt vendégeink, hogy bírák korának a végével, lezárásával kezdtük, amely az utolsó 21. fejezet 25. verse így hangzik, hogy abban az időben az emberek azt tették, amit jónak láttak. És innentől kezdve láthatjuk azt, hogy valami készülődik, de valami nagyba is lesz majd, és ebbe a vesztükbe rohannak tulajdonképpen az emberek, illetve Izrael, a választott nép, mert minden áron királyt akarnak. És aztán így vettük sorba a királyokat, és a mai alkalommal, illetve múlt alkalommal is foglalkoztunk már Aháb-bal, akkor Illés prófétával kapcsoltuk össze Aháb királyt, illetve feleségét, Jezábelt. Ma azt a történetet hallhatjuk, amely Mikájéhú próféta kapcsolódik be Aháb életébe, és erről hallhatunk majd egy hosszú ige szakaszt, úgyhogy szeretném, hogyha a testvérek ülve hallgatnák meg azt az igét. Ez egy nagyon hosszú, de nem tudtam sehol sem megszakítani ezt a történetet, ennyire hosszú még nem volt, amit eddig vettünk, de Királyok első könyvének 22. fejezetéből az első 38 verset olvasom. Tehát helyünkön ülve maradva hallgassuk meg Isten igéjét. Három esztendeig nyugton maradtak, nem volt háború Arám és Izrael között. A harmadik esztendőben, amikor Jósáfát, Júda királya elment Izrael királyához, így szólt Izrael királya a szolgáihoz. Jól tudjátok, hogy Rámot Gileáda miénk, és mi mégis tétlenkedünk, ahelyett, hogy visszavennénk Arám királyától. Jósáfától pedig ezt kérdezte, eljössz-e velem harcolni Rámot Gileádért? Jósáfát így felelt Izrael királyának. Elmegyek akárcsak te, az én népem, akárcsak a te néped, az én lovasságom, akárcsak a te lovasságod. De Jósáfát ezt mondta Izrael királyának. Kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Izrael királya ezért összegyűjtötte a prófétákat, mint egy 400 embert, és ezt kérdezte tőlük. Elmenjek-e harcolni Rámot Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek. Vonulj föl, mert az Úr a király kezébe adja azt. Jósáfát azonban ezt mondta, nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk? Izrael királya így felelt Jósáfátnak. Van még egy férfi, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikájéhú, Jimlá fia az. Jósáfát erre így szólt. Ne mondjon ilyet a király. Ekkor Izrael királya odahívta egyik udvari emberét, és ezt mondta, siess Mikájéhúért, Jimlá fiáért. Izrael királya és Jósáfát, Júda királya ott ül díszruhába öltözve, mindegyik a maga trónján, Samária kapu bejáratánál a téren, a próféták pedig mind ott prófétáltak előttük. Citkiá, Kenaaná fia vasszarvakat készített magának, és ezt mondta, így szól az Úr, ezekkel ökleled Arámot, míg csak el nem pusztítod. A próféták mindnyájan így prófétáltak, vonulj föl Rámot Gileád ellen, és sikerrel jársz. Az Úr a király kezébe adja azt. A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikájéhút, így szólt hozzá, Nézd, a proféták egyhangulag jót ígérnek a királynak, legyen azért a te beszéded is olyan, mint az övék, ígérj jót. De Mikáéhu így felelt. Az élő Úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nekem. Amikor a királyhoz érkezett, a király megkérdezte tőle, Mikáéhu, elmenjünk-e harcolni Rámót Gileádért, vagy letegyünk róla? Ő így felelt neki. Vonulj föl, és jár szerencsével. Az Úr a király kezébe adja azt. A király azonban ezt mondta neki. Hányszor eskesselek meg, hogy csak igazat mondj nekem az Úr nevében? Erre így felelt. Láttam egész Izraelt szétszóródva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az Úr pedig ezt mondta. Nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Ekkor Izrael királya így szólt Jósáfáthoz. Ugye megmondtam neked, hogy nem profétál ez nekem jót, csak rosszat. Mikáéhu pedig ezt mondta, halld meg az Úr igéjét. Láttam az Urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és balján. És ezt mondta az Úr, ki fogja rászedni Ahábot, hogy felvonuljon és elessék Rámót Gileádnál. Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. De előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt. Majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle. Hogyan? Az így felelt. Elmegyek, és hazug lélek leszek minden proféta szájában. Az Úr pedig így szólt. Így csak ugyan rá tudod szedni. Menj és tégy így. Íme így adott az Úr hazug lelket valamennyi profétád szájába. Az Úr kimondta vesztedet. Ekkor odalépett Szitkijá, Kenaaná fia, arcul ütötte Mikáéhut, és ezt mondta, talán eltávozott tőlem az Úr lelke, és csak veled beszél? Mikáéhu így felelt, majd meglátod azon a napon, amikor szobáról szobára mész, hogy elrejtőzz. Akkor ezt parancsolta Izrael királya, fogd Mikáéhut, vidd Ámon városparancsnokhoz és Jóás királyfihoz, és mondd, ezt parancsolja a király. Vessétek börtönbe, és szűkösen tápláljátok kenyérrel és vízzel, amíg békében vissza nem térek. Mikáéhu így szólt, ha csak ugyan békében térsz vissza, nem az Úr beszélt általam. Majd ezt mondta, hallja meg ezt az egész nép. Azután fölvonult Izrael királya és Jósáfát, Júda királya Rámót Gileád ellen. Izrael királya ezt mondta Jósáfátnak, én álruhába öltözöm, és úgy megyek a csatába, te azonban öltözz a magad ruhájába. Izrael királya tehát álruhába öltözött, és úgy ment a csatába. Arám királya pedig ezt parancsolta a harci kocsik parancsnokainak, akik 32-en voltak. Ne támadjatok meg se kicsit, se nagyot, csak Izrael királyát. Amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták Jósáfátot, ezt mondták, csak ő lehet Izrael királya. Ellene fordultak tehát, hogy megtámadják. Jósáfát azonban kiáltozott. Ekkor a harci kocsik parancsnokai látva, hogy nem ő Izrael királya, elfordultak tőle. Egy ember pedig találomra meghúzta íját, és eltalálta Izrael királyát a szíjak és a páncél között. Ekkor megparancsolta a kocsi hajtójának, fordulj meg és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem. Mivel azonban az ütközet egyre hevesebb lett azon a napon, a királynak állva kellett maradnia harci kocsijában az arámokkal szemben. Estire azután meghalt, mert a vére elfolyt sebéből a harci kocsi belsejébe. Napnyugtakor ez a kiáltás szaladt végig a táboron, mindenki a városába, mindenki a hazájába. Így halt meg a király, és miután Samáriába érkeztek, eltemették a királyt Samáriában. A harci kocsit Samária tavában mosták le, a kutyák nyalták a vérét, és paráznanők mosakodtak ott, az Úr igéje szerint, ahogyan megmondotta. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen.
Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus.
Szeretett gyülekezet, drága testvérek, folytatjuk a Királyság kora című sorozatunkat. Egy nagyon hosszú ige szakaszt olvastam fel, és bízom abban, hogy sikerült minden részletére figyelni. Egymásba fonódó események miatt nem tudtam megtörni ezt az egységes történetet. A múlt alkalommal Aháb királyról hallottunk, aki itt, ahogy a kivetítőn is láthatjuk, Krisztus előtt 874 és 853 között volt Izrael királya. A kettészakadt ország királyságát tekintve ő volt a hetedik király. Ebben az időszakban Isten több prófétát is adott a népnek, Illést és még három névtelen prófétát, ahogy itt láthatjuk a harmadik táblázatban, illetve oszlopban, akik főként északon munkálkodtak. Aháb, ahogy az ige fogalmaz, azt tette, amit rossznak lát az Úr, sőt, elődei közül ő bosszantotta leginkább tetteivel az Urat. Szövetségest vagy szövetségeseket keresve a szomszédos Fönícia első emberének, Szidón királyának lányát vette feleségül, Jezábelt vagy Jézábelt, aki különösen is sok bosszúságot okozott az Úrnak. Jezábel azon dolgozott, hogy a bálványkultuszt, a bálványimádást intézményesítse az országban, az Istenbe vetett hitet, az Isten iránti engedelmességet fellazítsa, és a népet letérítse a hitnek az útjáról. Aháb király pedig mindehhez asszisztált, és megteremtette a lehetőséget, illetve megteremtett minden eszközt, hogy felesége igényeit, kéréseit kielégítse ezen a területen. A vallási élet rendesen felhigult az országban, a minden megfér egymás mellett hit uralkodott el, és Isten ezt nem nézte jó szemmel. Küldött olyan lelki embereket, prófétákat, például Illés személyében, akik Isten igéjét komolyan véve hirdették megalkuvás nélkül az ő akaratát. Ez a bő két évtized, melyben sok mocsok, sok szenny, bálványimádás, engedetlenség volt, azt mutatja, hogy Isten türelmes Isten, de a bűn tekintetében Isten nem megengedő, nincs határ, nincs ok, nincs ürügy, amit át lehetne lépni, a bűn tekintetében és súlyos következménye lesz minden meg nem bánt, engedetlenségből fakad bűnnek. És ez a történet jó példája ennek a helyzetnek. És erről olvashatunk ebben a történetben is, illetve láthatjuk majd, milyen súlyos lesz az a következmény, amiről beszél az ige. Izrael országa ezen a ponton összefonódik Júdával. Abban az időben Jósáfát volt a király. Ő Krisztus előtt 872 és 848 között uralkodott az országban, ebben az országban. Isten, ahogy az északi országban, úgy a déli országban is, támasztott prófétát vagy prófétákat ebben az időszakban. Így, ahogy láthatjuk itt, Jéhu, Hajáziél, Eliézer, Elizeus, és természetesen Illés is bekapcsolódik ebbe a prófétai szolgálatba. Ha megnézzük az ország kronológiai szalagján a királyváltásokat, akkor az egy évszázadban öt király uralkodott, ahogy itt láthatjuk, ugye Roboám, Abijá, Ászá, Jósáfát, és utána pedig Jórám, Aháb fia volt. Tehát láthatjuk azt, hogy ő uralkodott az országban, szemben az északi országgal, ahol a kilencedik volt már Aháb király. És ha megnézzük a két ország királyváltásait, itt láthatjuk párhuzamosan északon Izraelt és délen Júdát, akkor láthatjuk azt, hogy politikai szempontból kiegyensúlyozottabb, vezetés szempontjából stabilabb volt Júda, mint Izrael. Jósáfát, ahogy említettem, a negyedik király volt az országban, szemben Ahábbal, ahogy mondtam korábban, hogy ő már a hetedik király. Sűrűbben váltották egymást a királyok az északi térfélen, amelyek bizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot okoztak az országban. Jósáfátról azt is tudhatjuk, ahogy a Bibliában olvashatunk róla, itt az 1 Királyok 22-ben olvashatjuk, 35 éves volt Jósáfát, amikor király lett, és 25 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Azúbá volt, Silhi leánya. Mindenben apjának, Ászának az útján járt, nem tért le róla. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Csak az áldozó halmok nem szűntek meg, a nép továbbra is áldozott és töményezett az áldozó halmokon. Jósáfát békességben élt Izrael királyával. Három fontos információt jegyezhetünk meg róla. Az első, hogy 25 évig uralkodott Jeruzsálemben. Aztán a másik fontos, hogy azt tette, amit jónak vagy helyesnek lát az Úr. És a harmadik pedig, hogy Jósáfát békességben élt Izrael királyával. Jósáfát király uralkodása idején kiszámíthatóság, biztonság, stabilitás volt az országban. Olyan vezetője volt Júdának, aki azt tette, amit helyesnek lát az Úr, azaz tetteit, a döntéseit, a vezetését az határozta meg, hogy mi az, ami kedves az Isten előtt. Ez az ember mindent megtett, hogy békesség legyen mind az országban, mind az országon kívül. Tehát nem csak belül volt békesség, hanem törekedett arra is, hogy másokkal is békességben éljen. A Krónikák könyvéből, és érdemes akkor, amikor a királyokat tanulmányozzuk, akkor érdemes párhuzamosan olvasni a Királyok könyvét a Krónikák könyvével. És a Krónikák könyvéből szintén fontos dolgokat tudhatunk meg erről a királyról. Hadd idézzem itt Krónikák könyvének, második könyvének 17. fejezetét. Az Úr Jósáfáttal volt, mert ősének, Dávidnak a korábbi útjain járt, és nem kereste a baálokat, hanem Atya Istenét kereste, és az ő parancsolatai szerint élt, nem pedig Izrael cselekedetei szerint. Ezért az Úr megerősítette kezében a királyi hatalmat. Egész Júda ajándékot adott Jósáfátnak, úgyhogy gazdagsága és dicsősége igen nagy lett. Mivel az Úr útjain járt, egyre bátrabb lett, és újból eltávolította Júdából az áldozóhalmokat és a szent fákat. Tanította tehát Júdában, náluk volt az Úr törvénykönyve is, amikor bejárták Júda valamennyi városát, tanítva a népet. Ezért az Úr rettegést támasztott a Júda körül levő országok királyaiban, és nem mertek háborút indítani Jósáfát ellen. Innen pedig négy dolgot tudhatunk meg, kiegészítve a másik hármat. Az első, az Úr Jósáfáttal volt, kereste Istenét, és az ő parancsolatai szerint élt. Tehát kapcsolata volt az Úrral. Szoros, bensőséges kapcsolatot ápolt az Úrral. Aztán a másik, az Úr megerősítette kezében a királyi hatalmat. Isten ígéretet adott neki, hogy ő lesz a király, és aztán betöltötte ezt a pozíciót, ezt a tisztséget, és Isten megerősítette ebben a pozícióban, megpecsételte az ő munkáját, az ő szolgálatát. Aztán a harmadik, az Isten iránti engedelmességéből fakadóan Isten bátorságot adott neki, nem hátrált meg, nem alkudott meg, nem kötött kompromisszumokat az ige rovására, és a bálvány áldozati kultusz helyeket lerombolta, szembe menve a felhigult hitű, sok mindent megtűrő emberrel, emberekkel szemben. És a negyedik pedig tanította a népet, példát mutatott a hitben, az engedelmességben pedig elől járt. Nem követelt meg olyat a néptől, amit ő ne akart volna tenni, azaz az Úr kedvében járni. Hát ő nem olyan vezető volt, aki követelt, hanem olyan vezető volt, aki példát mutatott. Óriási különbség ez. Szemben Izraellel, ahol Aháb és Jezábel rettenetes dolgokat művelt, és az egész ország rettegésben élt tőlük. Az országon belül békétlenség és félelem uralkodik, és sokat mondó ennek a két országnak a lelki állapota. Sokat mondó. Izraelben Istent kihagyták a vezetésből, ezért Isten hátrébb lépett. Aháb király és a királynő rettegésben tartja a népet, belül békétlenség és félelem uralkodik. És szemben Júdával, Júdában Isten a döntéseik, a mindennapjaik része, ezért áldás van az országban. Az Úr Jósáfáttal van, ezért az ország határain belül békesség van, az ország határain kívül pedig félelem és rettegés. Nagy különbség. Nagy különbség. Aháb király ezt a környező országok Júdától való rettegéseit kihasználva szövetséges keres Jósáfáttal. Arám szomszédos volt Izraellel, ahol újra és újra kiújuló területi viták, háborúk zajlottak. A birtoklásáért többször is heves harc folyt Izrael és a megerősödő arámok között. Ahogy itt láthatjuk a kivetítőn, itt a térképen, ugye ez a terület, amit láthatunk, északon Izrael, délen Júda. Rámot Gilát, Izrael és Arám határán fekszik, itt láthatunk egy kicsit kinagyítottabb térképet. Itt van Rámot Gilát, ugye itt van az Arám terület, itt pedig Izrael területe, és ez egy központi helyet töltött be. Vélhetően területileg meghatározó szerepe volt ennek a városnak. Egyébként ma is létező, utána néztem, ma is létező városról beszélünk. Ma Jordánia területén fekszik, Ar-Ramta a neve a városnak, ez a mai Google térkép, és itt van Ar-Ramta. Erről a területről beszélünk egyébként. Aháb királyt zavarja, hogy az a terület, amely korábban az országhoz tartozott, az nem az övé. Ezért Júda királyában szövetséges keresve szeretné megtámadni és visszafoglalni a stratégiailag jelentős várost, Rámot Gileádot. Azonban nem csak a két ország lelki állapotát tükrözi ez a történet, hanem a két király lelki állapotát is. Amikor Aháb felkeresi Jósáfátot a város megtámadásának a szándékával, akkor ennek a lelki embernek azonnal az van a szívén, hadd idézem itt az igét, de Jósáfát ezt mondta Izrael királyának, kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Milyen más a két indulat, nem? Aháb azt mondja, menjünk és rohanjuk le, keresünk szövetségeseket bármi áron. Jósáfát pedig nyugalomra inti, és azt mondja, hogy kérdezd meg először az Úr igéjét. És tudom, hogy vannak ilyen lelki irányzatok, akik kinevetik ezt. Pedig higgyétek el, a római levél meg is erősíti. Azok neveztetnek Isten fiainak, akiket az Isten lelke vezérel. Jósáfát azt a tanácsot adja Ahábnak, kérdezd meg először az Úr igéjét. Lehet, hogy neked már vannak terveid, van stratégiád, van elképzelésed, lehet, hogy a flotta ott áll mögötted, lehet, hogy felkészült katonáid vannak, de tedd félre a stratégiádat, és először kérdezd meg az Úr igéjét. Mit mond az Úr? Mert a hívő embernek ez a legfontosabb. Nem az, hogy milyen állomány van a háta mögött, nem az a fontos, hogy felkészült-e, nem az a fontos, hogy vannak-e tervek vagy stratégiák. Bocsánatot kérek, de őszintén kell erről is beszélni, a Magyarországi Evangélikus Egyház gyártja a stratégiákat. Gyártja. Egy egész bürokratikus irodarendszert tart fenn azért, hogy ezeket a stratégiákat kidolgozza. És amikor lelkész utánpótlás, mert most ez a téma mindenhol, nincs lelkész, nincsenek teológus hallgatóink, akkor stratégia. Pedig ez a történet arra mutat rá, hogy menj és kérdezd meg először az Úr igéjét. Lehet, hogy lemondott az evangélikus egyházról. Lehet, hogy Isten szembesíteni akar bennünket, hogyha nem az Úr igéje a legfontosabb, akkor ő nem tud velünk jönni. Ő nem tud közösséget vállalni. Menj, és előbb kérdezd meg, az Úr igéjét. Félretenni minden stratégiát, minden statisztikát, és kérdezd meg az Úr igéjét. És szegény Jósáfát, akinek annyira helyén van az esze és a szíve, szegény Jósáfát semmit nem sejtve, hogy Aháb király szándékai gonoszak, félrevezetőek, ez a történet arról is szól, hogy Jósáfát is megbotlott hívő emberként. Aháb olyan prófétákkal vette magát körül, akik azt mondják, amit a király hallani akar. Eltávolította azokat a prófétákat, ugye, ezt megelőzte a Kármelhegyi történet, Jezábelnek az üldözése, hogy üldözi Illést, meg üldözi mindazokat, akik Illéssel vannak. Eltávolítja az országból a prófétákat, akiket az Úr küldött, és olyanokat fogadott fel, akik a királyt kiszolgálták, és neki akartak megfelelni, azaz hamis proféták voltak. És mindig voltak olyan emberek, kedves testvérek, mindig voltak olyan emberek, akik a vallásosság köntösébe bújva olyan vallásos embereket vettek maguk és vesznek maguk köré, akik nem az Urat szolgálják, hanem emberi akaratokat, szándékokat szolgálnak, és embereknek igyekeznek tetszeni, és nem érdekli őket, hogy mit mond az Isten igéje. Pedig Pál apostol a Galatákhoz írott levél első fejezetének 10. fejezetében őszintén elmondja, bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. És itt vannak ezek a proféták, embernek vagy embereknek igyekeznek tetszeni. Emberek igényeit akarják kiszolgálni. Aháb olyan prófétákat hivatott, még a számuk is lenyűgöző, nem azért nagyon tekintélyes 400, nem 1-2-3-4-et vagy 5-5-10-et, 400 prófétát. Azért a tömeghatás az ott lehetett, nem? 400 proféta, lenyűgöző, tekintélyes. Ennyi ember egyet mond, akkor az biztos úgy van. Biztos, hogy úgy van. Tekintét parancsoló a 400 proféta jelenléte, akik az ő szolgálatában állnak, mármint Aháb szolgálatában állnak, neki engedelmeskednek, hiszen azokat már rég megölette, ellehetetlenítette, eltávolította, akik az Urat szolgálták. Illés történetéből viszont tudjuk, azt mondta az Úr, még hagytam rajtad kívül 7000 embert, aki nem hajtotta meg a térdét, és nem csókolta meg őket. Hogy nincs egyedül Illés. Pedig Aháb mindent megtett. Jezábel mindent megtett. És olyanokkal vette magát körül, akik úgy táncolnak, ahogy ő fütyül. Na hát ilyen van bőven. Ilyen van bőven. Van, aki fütyül, és van, aki táncol. Aháb fütyült, a hamis proféták pedig táncoltak. És így volt teljesen egybehangzó ezeknek a hamis profétáknak a szavaik, akik azt mondták, hogy menj háborúba, támad meg a várost, mert sikerrel fogsz járni. Az egyházban is vannak ilyenek, sikerevangélisták, akik a sikerekről prédikálnak, akik mindig a sikerről beszélnek, mert ha happy keresztjének, ezek az ilyenek, ezek a jók. Ezek a proféták is egybehangzóan mondták, sikerrel fogsz járni. A siker és a happy evangélium az, amit hirdettek. Mi nem ülhetünk föl ennek. Mi nem a siker evangéliumát hirdetjük, hanem a megtérés és a bűnbánat és az üdvösség evangéliumát. És itt van a nagy különbség, és ez az árulkodó jel, hogy ezek a proféták egyhangulag, egybehangzóan mondják, hogy sikerrel fogsz járni. Jósáfátban békétlenséget támaszt ez, ezért azt mondja, hogy nincs még más proféta, akit meg lehetne kérdezni. a lelki embernek gyanússá válnak dolgok, és gyanússá kell, hogy váljanak dolgok. Mert a lelki ember, elnézést kérek a kifejezésért, nem a csorda szellemben gondolkodik, nem a tömegekben gondolkodik, nem a 400 profétában gondolkodva hozza meg a döntéseit. És Jósáfát azt mondja, nincs más, akit meg lehetne kérdezni. És erre Aháb azt mondja, Izrael királya így felelt Jósáfátnak. Van még egy férfi, aki által megkérdezhetjük az urat, de én gyűlölöm őt, mert sosem profétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikáéhu, Imlá fia az. Kibújt a szög a zsákból. Kibújt a szög a zsákból, ez a két lélek taszítja egymást, ami Ahábban van, és ami Mikáéhuban van. És lehet, hogy valakinek nem tetszik, vagy vannak olyanok, akiknek nem tetszik ez a radikális mondat, de valakiben vagy az isteni lélek van, vagy az ördögi lélek. És ez a kettő taszítja egymást. És ezért mondja Ahab, hogy gyűlölöm őt. Na, az ördög mindig gyűlölte a megváltást, Jézus Krisztust. Mindig gyűlölte a keresztről szóló evangéliumot, és mindig gyűlölte azokat, akikben az evangéliumi hit volt. És ez a két lélek taszítja egymást. Gyűlöli, mert sosem profétált neki jót, hanem csak rosszat. És tudjátok, Jókai Mórnak a szavai jutnak eszembe, aki azt mondta, hadd idézzem őt, mindig emlékezz arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, és az igaz szavak nem mindig szépek. Ezzel Aháb leleplezi magát, mert csak olyan embereket szeret hallgatni, akik megerősítik a döntéseikben, akik azt mondják, amit ő hallani akar. Fordított a különbség. Nézzük meg Ahábot és Jósáfátot. Aháb meghozta a döntését, és olyan emberekkel vette magát körül, akikkel igazolni tudja a döntését. Jósáfát oda megy az Úr elé teszi a kérdéseit, a döntéseit, és azt mondja, hogy Uram, mi a döntésed? Érezzük a kettő között a különbséget. És vannak ma is olyan emberek, nem olyan régen egy lelkigondozói beszélgetésem volt, olyan embereket keresett meg, lelkipásztorokat, bocsánat, hogy ezt mondom, aljas lelkipásztorokat, akik a válását, a férfinek a válását, ismertem a családot, tehát tudom, hogy miről van szó, mert igazolni akarta előttem, hogy hát ő beszélt lelkipásztorokkal, és azt mondták, hogy ez a jó döntés, válj el. Persze, mert olyan embereket keresett meg, akik elváltak. És ki tud bújni a szög a zsákból? Ki tud bújni? És igazolni akarta magát, és azt gondolta, hogy ha alátámasztom, akkor engem is meg lehet téveszteni, de először is hát nem engem téveszt meg, hát az Úr előtt hazudik önmagának. Hát nem nekem hazudik. És szégyelje magát az a lelkipásztor, aki a bűnében ringatja a másikat. Szégyelje magát. Aháb hallani akart valamit. Neki azok a szépen csengő szavak, proféciák, amik egybe csengenek az ő gondolatával, szándékával, akaratával, elképzeléseivel. Neki ezek a csengő szavak. Aki nem azt mondja, azt gyűlöli, azt megveti. Mikáéhu nem akar beállni abba a sorba. Érdemes erről az oldalról is egy kicsit megnézni. Nem Mikáéhu gondolkodik, hogy fú, hát hogyha 400-an azt mondják, hát lehet, hogy tényleg én gondolom rosszul. Nem, hanem az Úrtól kapott bátorságot, és azt mondta, hogy nem állok be abba a sorba. amiben a 400 proféta beleállt, és ő felvállalja azokat az igaz szavakat is, ami a királynak nem tetszik. Ma is vannak az egyházban olyan emberek, akik a szépen csilingelő szép szavakat, ige hirdetéseket kedvelik, erre viszket a fülük, nem hajlandók meghallani az igaz szavakat, csak a szépeket. Így válogatnak az igék között is, és ők akarják eldönteni, hogy mi igaz, mi szép, mi bűn, mi nem bűn. Minden korra jellemző volt, ma is. És higgyétek el, drága testvérek, hogy itt van közöttünk, mármint Magyarországon, Európában, a világban, de akár mondhatok gyülekezeteket is. Gyülekezetekben is ott vannak, hogy vannak emberek, akiknek a fülük a szép szavakra csilingelnek. És az igaz szavakat pedig gyűlölik. És ha olyat hallanak, ami nem kedvükre való, ott bemocskolják a lelkészt, a gyülekezetet, a hívőt, ott a gyűlölet lesz uralkodóvá, mert az ilyen ember gyűlöli az igaz szavakat, ők csak a szépet akarják hallani. Csak a szépet. Van is egy ilyen örökzöld slágerű, nem csak a szépre emlékezem, ugye? Nekem csak a szépeket mond. És vannak olyan gyülekezetek, konkrétan tudok, ahol a presbitérium megmondta a lelkésznek, lelkész úr, itt ne prédikáljon a válásról, itt ne prédikáljon az alkoholizmusról, a lopásról, ne prédikáljon. És jaj, annak a lelkésznek, aki erről prédikál, tudnilik, és akkor a presbiter úr hozzáteszi, ne felejtse lelkész úr, amikor fölmegy a szószékre, hogy mi fizetjük. Gondoljatok bele, drága testvérek, amikor ezzel szembesítik a lelkészt. Igen, drága testvérek, vannak, akik a szépet akarják hallani, és nem is akarnak hallani például bűnről sem, mert az a nem szép kategória. Aháb ellentmondás nem tűrően csak azokat akarta meghallgatni, akik szép szavakat csilingelnek a fülébe, nem akarta meghallani azt sem, hogy meg fog halni, a következmények is az ítélet hangját nem vette magára. És ebben a történetben az a szomorú, hogy Jósáfát, akinek helyén van a szíve és az esze is, ő sem látja ezt, és belemegy ebbe a háborúba. És itt van az, amit mondtam, hogy még a hívő ember is el tud bukni. El tud bukni. Belemegy ebbe a háborúba, ahol csak vesztesek vannak. Csak vesztesek. Miért? Mit mondott az Úr Mikáéhon keresztül? Mindenki menjen haza békességben. Mert a háború az békétlenséget szít. Minden oldalról. Ott is, ahol mennek háborúba, és ott is, ahol éppen védekeznek a háborúban. Csak vesztesek vannak. Így van ez ma is. Anélkül mondom, hogy bármilyen politikai állásfoglalást tennék arra a kiélezett konfliktusra, amiben van Európa. És nem látja át, hogy Aháb csak behúzta a csőbe, és ez ott igazolódik be, amikor álruhába megy a háborúba, és Jósáfátnak pedig azt mondja, te menjél a királyi öltözetbe, mert tudta, hogy ha az ellenség a királyt likvidálja, akkor a hadsereg szétoszlik. Dörzsölt volt ez az Aháb. Mert tudjátok, a nem hívő emberre mindig jellemző a dörzsöltség, a sunyiság, az alattomiság, és mindig jellemző volt az, hogy nem egyenesek ezek az emberek. Nem egyenesek. Azonban az Urat nem lehet becsapni. Nem lehet az Urat becsapni. Nem lehet állöltözetbe félrevezetni. Olyan megmosolyogtató, de mégis olyan tragikus, amikor azt gondolja Aháb, hogy azért, mert áruhába öltözik, mit mond az ige? Nézzük csak meg. Izrael királya tehát áruhába öltözött, és úgy ment a csatába. Olyan megmosolyogtató, de mégis olyan tragikus. Azt gondolja, hogy Isten elől el tud menekülni, nem? Áruhát vesz magára. Isten előtt leplezettenek vagyunk, és nem lehet semmilyen álcával megúszni az ítéletet. Nem hallgatott az elhallgattatott prófétára, hanem elvetette, és ez lett a veszte Ahábnak. Nem hallgatott az elhallgattatott prófétára. Beteljesedett az az ígéret, amit Isten tett Ahábbak, majd később feleségével, Jezábellel. Nézzük meg, milyen proféciák, ígéretek és milyen beteljesedések vannak az ő életükben. Ahábot tekintve, 1 Királyok 21-ben azt olvashatjuk, ezt mondja az Úr, öltél, és még birtokot is szereztél, ugye itt Nábot szőlőjénél van ez a történet, azután így beszélj hozzá, ezt mondja az Úr, ahol a kutyák felnyalták Nábot vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is. És aztán mi a beteljesedés az 1 Királyok 22-ben? Így halt meg a király, mármint Aháb, és miután Samáriába érkeztek, eltemették a királyt Samáriában. A harci kocsit Samária tavába mosták le, a kutyák nyalták a vérét, és parázna nők mosakodtak ott az Úr igéje szerint, ahogyan megmondotta. És Jezábelnél nézzük meg, hogy ott mi történik. 1 Királyok 21-ben olvashatjuk, Jezábelről pedig így szólt az Úr, a kutyák eszik meg Jezábelt Jezreel falánál. És hogyan teljesedik be? Ezt olvashatjuk a 2 Királyok 9-ben. Ő megparancsolta, dobjátok le. Le is dobták, mármint Jezábelt, úgyhogy vére a falra meg a lovakra fröccsent és eltaposták. De amikor oda mentek, hogy eltemessék, nem találtak belőle mást, csak a koponyáját, a lábait és a két kézfejét. Visszatértek és jelentették neki, mire ő ezt mondta, az Úr igéje ez, amelyet kijelentett szolgája a Tisbei Illés által. A kutyák eszik meg Jezábel testét a jezreeli birtokon, és olyan lesz Jezábel holtteste a jezreeli birtokon, mint a trágya a mezőn. Nem mondják meg róla, hogy ez volt Jezábel. Döbbenetes, nem? Ahogy az Úr valamit mond, és ahogy az beteljesedik. Aháb nem szerette Mikáéhut, mert a próféta mindig ellene beszélt. Bár szeretném megközelíteni arról az oldalról ezt az ahábi állítást, hogy mindig azt tette, amit rossznak lát az Úr, tehát nem Mikáéhu mondott ellent, hanem Aháb tett ellene annak, amit az Úr kívánt tőle. Megmondta előre, hogy meg fog halni az engedetlenség, az istentelensége miatt. Erre Citkijá, Aháb 400 prófétának egyike arcon csapta Mikáéhut, és kigúnyolta őt, Aháb pedig börtönbe záratta. Mikáéhu szolgálata Jézus Krisztus szolgálatára mutat. Aki szintén az Úr igaz, ám elvetett prófétája. Mikáéhuhoz hasonlóan Jézust is arcul verték és kigúnyolták, hogy olvashatjuk Máté evangéliumának 26. fejezetében. Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták, prófétáld meg nekünk, Krisztus, kiütött meg téged. Őt is elfogták szavaiért, és fogságba vetették. Nála is megtörtént a profécia és az ígéret, és amikor eljött az idők teljessége, beteljesedett jövetelének ideje. Ő nem azért jött, hogy csilingelő szavakat sugjon a füledbe, és azt mondja, amit te hallani szeretnél. Akinek ilyen Krisztus képe van, az nagyon csalódni fog. Ő nem akar becsapni, ahogy a hamis proféták becsapták Ahábot, és Jósáfátot is meg akarták vezetni. Ő azt akarja, hogy életet, bűnbocsánatod és üdvösséged legyen. Ő nem szép szavakért jött, hanem hogy életet hozzon, örök életet és bűnbocsánatot. Ennek az útja nem szép szavakból áll, hanem őszinte, igaz, bűnbánó szavakból, ami hiányzott Aháb és Jezábel életéből is, és ennek súlyos következménye lett. Mikaéhu elvetett és megvetett próféta volt Aháb szemében, Jézus elvetett és megvetett megváltó volt emberek szemében, de a kérdés az ezen a mai délelőttön, a te szemedben kicsoda Krisztus? Hogy tekintesz rá? Szép szavakat vársz tőle? Viszket a füled a csilingelő szavakra, vagy igaz szavakat? Ő nem szép szavakat akar neked mondani, hanem csak annyit, bízzál, fiam, megbocsátottak a te bűneid. És aki ezeket a mondatokat komolyan veszi, bűnbocsánata, örök élete van. Szembesítsen bennünket ez a történet, hogy állunk mi lelkileg, milyen lelki állapotban vagyunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, legyen dicsőség a te drága nevednek, hogy eljöttél erre a földre, hogy vállaltad a kereszthalált. És köszönjük, Urunk, hogy te nem azért jöttél, hogy szép szavakat mondjál, te nem akarod magadat behízelegni az emberek szívébe, hanem azért jöttél, hogy halálod által bűnbocsánatot, feltámadásod által pedig üdvösséget kínálj föl minden embernek. Te Mikaéhun keresztül is, Illésen keresztül is, és mindig küldtél olyan embereket királyoknak, akiken keresztül jobb belátásra akartad bírni őket. De hányan voltak olyanok, akik nem hallgattak az intő szóra? Urunk, add, hogy komolyan tudjuk venni ezeket az intő szavakat, és ne ahábi fülekkel hallgassunk dolgokat, hanem vegyük komolyan az igaz szavakat. Amen.